gyakoriban egyébként gyakori az, hogy mondjuk az adományozók maguk hímzik ezeket a terítőket?
Igen. Tehát különösen, hogyha debreceni az adományozó, akkor minden esetben azt látjuk, hogy az adományozó maga készítette.
És valószínűleg ez ugye hónapokig is eltarthat.
Hú, hát biztos, hogy nagyon sokáig, mert nagyon gazdag hímzésről van szó. Különösen is, például nagyon sokszor szerepel írás. A terítő közepén találhatóak ezek az írások, mindig kör alakban, vagy pedig pontosan a szegély fölött a terítő szélén körben. Ez a két lehetőség van, és nagyon szép és aprólékos munkával van elkészítve maga az írás is, és az az úri hímzés, ami mindig ott található, legalább a sarkokon. Tehát legalább mindig a sarkokon az úri hímzés megjelenik, és mindegyik terítő, ami a 17.-18. századból származik, az úri hímzéses.
Általában akik adományozók, azoknak valamilyen közük van, ugye, a gyülekezethez?
Ha debreceni az adományozó, mindenképpen, tehát azt láthatjuk, hogy aki mondjuk a kis templomnak adományozott, az biztos, hogy oda tartozott, vagy oda járt, vagy az ispotályi templomnak, akkor szintén az ispotályi templomhoz tartozott. De nagyon sokszor az van csak a feliratokon, hogy a debreceni egyháznak adja. Nem minden esetben van oda téve, hogy azon belül is melyik templomnak, mert hát a debreceni egyház ugye a 20. század közepéig egy volt.
Érdekes, az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ugye, hogyha egy gyülekezeti tagról van szó, nem valószínű, hogy olyan sok forrás van, ami esetleg az ő életútját feltár, érdemes lenne esetleg azt is kutatni, csak valószínű, hogyha egy hívő ember, aki a saját kezével készített, ezt nem gondolta, hogy ez egyszer műtárgy lesz.
Hát ő biztosan nem gondolta erre, igen. Igen, a terítők esetében mindenképpen így van. Amikor azonban már kelyhekről vagy kannákról van szó, akkor mindig az látszik, hogy valamilyen főbíróról van szó, aki Debrecenben főbíráskodott, vagy pedig tényleg egy olyan nevezetesebb szeméről, aki megtehette azt, hogy egy ilyen ötvös művet adományoz. Egy-egy templomnak.
Akkor ugye az akkori értékek szerint is sokkal drágább volt, ugye?
Igen.
Egy terítő.
Igen, igen. Hát nagyon sokkal tényleg, mert minden esetben ezüstről van szó. És tényleg olyan nagy méretűek például a kannáink is. Hát mondok egy példát. 43 cm magas kannákról van szó, vagy 48 cm, 38 cm. Tehát ezek tényleg nagy méretűek, és hát nagyon sok ezüst kellett ahhoz, hogy ezek elkészüljenek.
Ezek kifejezetten ide készültek, tehát hogy kifejezetten erre a célra készültek?
Mindenképpen erre a célra készültek, és ez azért is érdekes, mert kelyheket találunk a egyházi használaton kívül is ezekből a korokból, de ezek a kelyhek inkább egy-egy céhnek, egy-egy debreceni céhnek a közös tulajdonát képezték, mint egy ilyen összetartozási jelképe, de soha nem volt ez szakrális használatban, hanem ez kimondottan profán használatban egy-egy céhez tartozott.
Általában itt a megrendelő kérésére csinálták olyanra, vagy az adott művész, aki, vagy mester, aki ezt elkészítette, annak az egyénisége, itt vallása van, vagy jelenik meg benne, vagy tudása.
Hát ha a debreceni ötvösökről van szó, akkor biztos, hogy az ötvösökre bízták a megrendelők, mert nagyon különleges munkájuk volt, és elismertek voltak tényleg az egész országban. Nem csak a debreceni templomok számára készítettek ők klenódiumokat, hanem megtaláljuk egészen messze városokban is az ő munkáikat. Szóval eléggé sajátos stílusuk van azoknak a klenódiumoknak, amiket ők készítenek.
Milyen híres emberek adományoztak?
Hát ugye Bethlen Kata volt az egyik, aki híres embernek mondható. Aztán van szintén egy másik Bethlen családból származó hölgy, gróf Bethlen Ádám özvegye Bánfi Klára. Ő is egy kelyhet, egy kannát és egy kenyérosztó tányért adományozott a kistemplomi egyházközségnek, amelyek egyébként nincsenek meg. Tehát 1751-ben történt meg az adományozás, és semmilyen nyomát nem találtuk még annak, hogy hová kerülhettek ezek. Volt egy ilyen feltevés, hogy az is lehet, hogy a város felhasználta arra, hogy a törököknek sarcot adjon, és valószínűleg, mivel más nyomát nem találtuk, lehet, hogy ez a három klenódium ide került.
Lehet még az egyébként, hogy előkerül valamilyen más egyházközségtől?
Igen, az lehetséges, és azért is, mert itt Debrecenben három egyházközség van, akiknek igazán nagy értékeik vannak, hát nyilván a hosszabb történetük miatt, a nagy templom, a kis templom és az ispotái, a többi templom pedig, mivel később készültök, nem rendelkezhetnek. Nyilvánvalóan saját erőből 17., 18., sőt 19. század elejé klenódiumokkal vagy terítőkkel sem. Azzal találkoztunk a leltárokban, hogy az új templomoknak, így például a Kossuth utcai templomnak, régi nevén a Cegléd utcai templomnak, több mindent is adományozott, vagy adott át a kis templomi egyházközség használatra, azért, hogy legyen ennek a templomnak is az úrasztalán olyan klenódium és terítő, ami a többi debreceni templomban is van. Az oszlopos kannákra visszatérve, a feliratok is nagyon szépek, az egyiknek ez található a fedelén. Engem csináltattak maguk költségére, Isten nevének tisztességére, a debreceni kis templomban levő úrnak asztalára, tanácsi rendben levő nemzetes nagybányai Fazekas Péter, Isten félő feleségével, Ombúdi Erzsébettel. Legyek azért az úrnak szenteltetett fiúról fiúra, anno Domini 1684.
Ezek szerint általában itt a kelyheknél, mert ugye mindig tudni lehet azt is, hogy ki készítette?
Általában igen. Tehát sajnos a terítőknél vannak olyan problémáink, hogy nagyon sokszor nem lehet tudni azt, hogy mikor készült pontosan, hogy ki az adományozója, mert nem mindig hímezték rá. De a kelyhekben, például az Árva Betlen Kata kelyheinkben, amelyből kettő is van, a címer az mindig bele van ütve a felső részébe a kelyhelynek, tehát lehet tudni, hogy az adományozó.
Akkor ezek szerint Árva Betlen Kata valamiért kötődött ehhez az egyházmegyéhez.
A másik, ami még egy nagyon fontos kanna, amit szintén a kis templomi úrasztalára adományoztak, ez a legnagyobb méretű kanna, 1765-ben készült. Ez már az oszlopos kannák idejének, vagy készítési idejének tényleg az utolsó részére tehető, szinte tehát egy legutolsó darabja az elkészült oszlopos kannáknak. Ez nagyon érdekes, hogy ezt egy C adományozta, nem egy személy, ezt a debreceni Szabó C adományozta. És az is hozzátartozik még ehhez a kannához, hogy ez van ráírva, és akkor ebből kiderül, hogy a debreceni református eklézsiának töltögető kannája más úcska edényekből csináltatott, az odavaló Szabó Cénes segítsége által 1765-ben. Tehát elhasználódott klenódiumokból készült ez a jó nagy méretű kanna.
Akkor ez lehet, hogy megrendelésre készült.
Valószínűleg, hogy megrendelésre, igen, mert nem tudtak mit kezdeni a restaurálásra váró klenódiumokkal, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor inkább ezekből csinálnak ugye egyet. A másik, ami nagyon érdekes a mi egyházunkban, és ez Debrecenben is megjelenik, hogy a református ezüstnek nevezett ón az itt is szerepel. Nálunk szinte csak bortöltő kannákban, de például az ispotái templomnál találunk ómból kenyérosztó tányért is. Érdekes, hogy kehely az Debrecenben szinte alig van, ami ómból készült volna, minden esetben ezüstből.
Vagy miért hívják ezt református ezüstnek?
Azért hívták így, mert nagyon sok helyen az ezüst helyett ezt az ónt használták, és éppen ezért is, mivel elég elterjedt volt ennek a használata, ezért hívják így, hogy ugye hasonlóan néz ki, mint az ezüst, de inkább ezt használták, nyilván az olcsóbb előállítási.
Ez a puritanizmussal van ugye kapcsolatban, vagy nem?
Hát nem mondhatnám, hogy a puritanizmussal kapcsolatban, mert ugye itt pedig szinte minden esetben ezüstről beszélünk, hogyha a kelyhekről van szó. Egyszerűen csak olcsóbb volt, és inkább a falvakban látjuk azt, hogy nagyon-nagyon nagy arányban használják inkább a zónt. Tehát tényleg nagyon nagy mennyiségű adományról van itt szó, onkarnából is csak önmagában 20 darab van, kelyhekből több mint 10 darab, ezüstkannából is majdnem eléri a 10-et, tehát nagyon-nagyon sok adomány az, ami az évszázadok alatt felgyülem lett ebben a két templomban, és amelyek hát tényleg többnyire most már az Egyházművészeti Múzeumban vannak elhelyezve, csak azok nem, amiket éppen használunk.
Erről az jutott eszembe, hogy vajon, tehát miért nem inkább pénzt adományoztak, hogyha úgy is tudták, hogy már van esetleg terítője a templomnak, vagy klenódiuma. Ez egy ilyen szokás volt, vagy ezzel mit fejeztek ki?
Hát tulajdonképpen ez egyfajta hálaáldozat. Ez ma is egy meglevő szokás, és egy nagyon nemes szándék, ugyanis az ilyen adományozások ma is vannak a templomok számára, tehát ez nem egy múltbeli dolog. Egyszerűen másabb az, hogyha egy olyan maradandó értéket adnak, ami nem egy pénzbeli összeg, vagy egy olyan dolog, ami felhasználható. Nyilván emellett hozzájárul az is, hogy a nevük is fennmarad az adományozóknak, bár biztos vagyok benne, hogy nem emiatt adták, hanem egyszerűen ez egy olyan hálaadomány, amelyben kifejeződik az, hogy mik ezeknek a klenódiumoknak az igazi rendeltetésük. És ez pedig az, hogy tényleg Isten számára vannak elkülönítve ezek a terítők, ezek az edények. Tehát nagyon fontos dolog fejeződik ki bennük, hogy ahogyan a templomok is fel vannak szentelve, ugyanúgy ezek az edények is, hogy ezt nem lehet másra használni, csak egyedül csak tényleg a templomi szolgálatban, az úrvacsora során. És ez azért nagyon fontos, mert nyilván a pénzt azt lehet más szükségletekre fordítani, viszont ezek az adományok, ahogyan itt van, hogy legyek az Istennek szenteltetett fiúról fiúra. Tehát maga ez a szándék az, ami nagyon szépen megjelenik benne.